történt a világban. Szóval alapvetően megváltozott szerintem az Orbán rendszer nemzetközi környezete, és elemzői szempontból az a legérdekesebb kérdés, hogy hogy van az, hogy Orbán Viktor az év elején és az év végén is ugyanakkor a támogatottsága és ugyanakkor a magabiztossággal beszélhet, miközben körülöttünk egyébként minden megváltozott.
Az elemző évvégi kiadásában két részben az elmúlt évről fogunk beszélgetni. A stúdióban Lakner Zoltán politológus.
Üdvözlöm a hallgatókat!
És Rúf Bálint, kampány és kommunikációs tanácsadó.
Jó napot kívánok!
Velem van még Benyó Rita.
Jó napot kívánok!
Én pedig Bovesz Tibor vagyok. Tehát azt mondtam, hogy az elmúlt évről beszélünk terveink szerint két részben. Az első részben megbeszéljük, hogy mi történt a választásokig. Természetesen nem vegy tisztán, mert nem tudjuk elkerülni, hogy utaljunk majd az azután következő időszakra is, de aztán majd a második részben jobban ráfordulunk a választások után történtekre. A 2022 gyakorlatilag ugyanolyan nemzetközi sajtótájékoztatóval kezdődött Orbán Viktor részéről, mint ahogy gyakorlatilag véget ért. Emlékszem, hogy akkor beszélgettünk Bálint Mierről a beszámolóról, és arra a megállapításra jutottunk, hogy egy nagyon határozott, nagyon magabiztos vezetőképét mutatja Orbán Viktor, akinek elismerésre méltó az állóképessége, hiszen két órán keresztül fogadja a kérdéseket, nem csak a megértő kormánypárti, hanem a kicsit ellenségesebb, kritikusabb sajtó részéről is, és ez alatt a két óra alatt egyetlen egyszer sem biccen ki a saját elvrendszeréből, a saját világából, vagy divatosan mondva a saját narratívájából. Ehhez képest mit hozott 2022?
Semmit. Pontosan ugyanaz van, mint hogyha egy évvel ezelőtt lettünk volna. Egy dolog történt, lett egy újabb kétharmad, válságok ide, válságok oda, infláció ide, infláció oda, Európai Uniós dádá ide, dádá oda, de a végén a megjelenése, az egésznek a hangulata, hát szerintem erősebb, mint valaha Orbán Viktor, legalábbis ebben a két órás műsorban, amit ilyenkor lenyom a miniszterelnök.
Ugyanolyan összeszedettnek éreztétek? Gondolok itt arra, hogy a következő órákban, meg másnap is több konkrét ponton, szakszervezetektől kezdve az ellenzéki pártokig, konkrét pontokon mondták azt, hogy mi az, ami egész egyszerűen nem stimmel.
Hát abból a szempontból igen, hogy a támogatottsága egy kicsit fogyott a Fidesz rendszernek, de nem ment sehova. Egy példátlan gazdasági válsághelyzet közepén vannak, és lényegében nincsenek utcai megmozdulások, amiben komoly tömegek vennének részt. Az ellenzék ugyanabban az állapotban van, mint amiben hagyták egy évvel ezelőtt is, sőt, talán inkább még rossz van, gondolom, beszélni fogunk. Tehát, hogy egy politikusnak, hogyha egy évvégi von egy mérleget, akkor hát mitől kéne neki félnie?
Volt tétje, hogy most kiáll évvégén?
Hát, ha csak a kormányinfókat vetjük össze, akkor valóban az van, hogy továbbra is a Fidesz ilyen 50% körüli támogatottságot élvez, látótávolságon belül sincsen senki és semmi, miközben hát rengeteg minden történt 2022-ben, amiről fogunk beszélni, és ami akár meg is rendíthette volna a támogatottságát. Ez a decemberi, tehát az évvégi sajtótájékoztató, ez az én számomra kicsit arról is szólt, hogy megint egy ilyen tempóérzékbeli különbség mutatkozik a kormányoldal és az ellenzék között, tehát azt hiszem pont egy nappal ezt a kormányinfót megelőzően volt egy ilyen, hát nem is tudom, összegző közleménye a DK-s árnyék kormánynak, hogy mit végeztek, miket tárgyaltak meg az elmúlt ilyen negyed év alatt nagyjából. Tehát ők a maguk részéről lezárták az évet, majd előpattant a miniszterelnök, és tartott egy kétórás sajtótájékoztatót, és őszintén megmondom, én nem is pontosan értem, hogy ezekkel az eszközökkel miért nem él az ellenzék. Egy online sajtótájékoztatót tartott, ha jól tudom, Dobrev Klára, és nyilván ez egy szerep, amit föl kell építeni, és ami nem egyből van meg, tehát Orbán Viktor 20 éve mondja az évértékelő beszédeket, és most már jó néhány éve tartja a kormányinfó, de hát amúgy talán nem volna olyan különösebb fizikai akadály egy hasonló ilyen esemény rendszert felépíteni, és ebbe bevezetni akár a sajtót is, akár a közvélemény. Szóval, hogy igazából Orbán Viktor azt akarta megmutatni, hogy az évet ő kezdi, ő zárja, ilyen értelemben keretezi az egész eseménysort, mindazt, ami történt, és voltak éppen ugye megint az történik, hogyha van egy ilyen elemző műsor, nem nagyon tudunk ettől elrugaszkodni, hogy legalább valamit mondjunk arról, hogy Orbán Viktornak volt egy ilyen sajtótájékoztatója, miközben egyébként semmilyen konkrét bejelentés nem hangzott el, és valójában ez lehetett feltűnő, hogy úgy tartott egy sajtótájékoztatót, hát nem jelentett be semmit.
Egy dolgot, bocs, mi is beszélünk majd róla, egyetlen egy érdekesség volt szerintem az egész két órás műsorban, leszámítva az, hogy a magyar ellenzék újságírók mennyire képtelenek a saját helyzetükök megfelelően kérdezni tőle bármi érdemlegeset, de ez egy zárójelben.
Hát a visszavonulásáról lehet, hogy nem nagyon érdemes beszélni.
De ami érdekes volt szerintem az az, hogy lényegében elmondta, hogy lesz külső hitelfelvétele Magyarországnak, ami nem az IMF-en keresztül, és nem az Unión keresztül, ugye itt már csak ugye egy...
Sok minden nem marad.
Egy tömb marad, ugye egy nagy panda képében lévő hitelfelvétel, ami azért egy újdonság, volt erről szó korábban is, de most lényegében be is jelentette. De bocs, ennyi igazából, de amit mond, azt egyetértek, szóval, hogy ő zárja, ő nyitja, ő van középen, és közben többiek pedig körülötte táncolgatnak.
Na, és akkor nézzük meg, hogy hogyan indult az év. Egy kis gyűjtést végeztem arról, hogy a pártok mit mondtak 2021 legvégén, 22 legelején, hogy mit is várnak a jövőtől. A Fidesz nem meglepően azt mondta, hogy előre menjünk, s ne hátra, azt kívánjuk minden magyar ember tudjon egyet előre lépni. Itt majd erről beszélhetünk, hogy mennyire sikerült a kormányzati terv, meg mennyire sikerültek a kampányigéreteket betartani. A DK abban bízik, hogy 22-ben magunk mögött tudjuk hagyni a koronavírus járványt, és végre újra félelem nélkül telhetnek a hétköznapjaink. Természetesen azt kívánjuk a magyar embereknek, hogy jövő ilyenkor már egy olyan kormánya legyen Magyarországnak, amely szociálisan érzékeny és igazságos. A Jobbik abban bízik, több mint 10 év politikai álmokfutás után áprilisban véget ér a keresztény tanítással és erkölcsel ellentétes, gyűlöletkeltés és szélsőséges politikai eszmék korszaka. MSZP. Hiszünk abban, hogy 22 a talpraállás éve lesz. Reális esély van arra, hogy a kormányváltáson túl korszakot is váltsunk. Ma már minden felmérés azt mutatja, hogy az ellenzék pártok szövetsége egyre erősebb. Momentum. A Momentum egy igazságos, emberséges és zöld országot kíván magyar embereknek 22-re, és kormányváltást várunk a 22-es évtől. Párbeszéd, ez a kedvencem a haba tortán. Az egyesült ellenzék leváltja és elszámoltatja a korrupt, aljas Orbán kormányt és bűnözőit, továbbá neki lát egy igazságos, szolidáris, zöld Magyarország felépítésének.
Hát lottozni nagyon nem lottozhatnának, hiszen ezek közül talán egyik sem jött be ebből a jóslásból.
Hát meg a Fideszi.
Előre megyünk, nem hátra?
Hát ők minden esetre előre mentek, ez biztos. Egyébként ezekkel, amiket a Rita most felolvasott, igazából a fő gond persze az, hogy ezek még az akkori jelenre vonatkozóan sem voltak igazak, hiszen ugye azt hiszem ez az MSZP, de végül is teljesen mindegy, az is egy érdekes kérdés, hogy ezek közül a pártok közül melyik létezik ma ténylegesen, de most nem mennék bele, tehát hogy az akkori helyzetre sem volt az igaz, hogy az ellenzéki együttműködés egyre erősödik, hiszen hogyha ezek ilyen tavaly december végi vagy január elejé mondatok, akkor valójában szerintem akkor már nagyon-nagyon látszott, hogy bajban van az ellenzék, az a támogatottsági csúcs, amit elértek az előválasztás végére, október közepére, az hát lelappadt az év végére, tehát a Fidesz visszavette a kezdeményezést is, a vezetést is év végére, és hát ugye az egész kampány arról szólt, hogy soha többé nem került vissza a kezdeményezés az ellenzéki oldalhoz, és valójában ezekben a nyilatkozatokban sem érzékelhető semmiféle reakció az akkor fönnálló tényleges helyzetre.
Bármilyen konkrétum. Tehát a koronavírus járvány az egyetlen konkrétum, ami ezekből...
Persze, és nyilván egy éve sokkal meghatározóbb volt, de hogyha mondhatok még egy dolgot, és magáról a választásról, szóval nyilván elkerülhetetlen, hogy erről beszéljünk, és az ember valóban egy választási évet követően persze azt is gondolhatná akár, hogy a választás következményeinek az elemzése az a legmeghatározóbb, csak szóval most azért Ebben a nem demokratikus rezsimben élünk, most már 13. éve, és azt hiszem az a kifejezés talán a legpontosabban, hogy ez egy választási autokrácia, egy választási tekintélyelvű rendszer, aminek hát egyrészt az a tulajdonsága, hogy a választás az arra való, hogy egy ilyen demokratikus legitimációnak az eljátszása az meg tudjon történni, de a leglényegesebb az odáig vezető útnak az eltorzítása. Tehát, hogy a választásra mire sor kerül, tulajdonképpen nem is nagyon születhet másfajta döntés, mert olyan mértékben el vannak térítve a politikai lejátszásnak a módjai, illetve, hogyha meg is történik egy választás, és netán győz is az ellenzék, akkor a hatalom átvétel, a tényleges hatalom átvétel megkérdőjelezhető, mert az intézmények megszállása megtörténik. Lehet fogalmi vitákat folytatni, de a helyzet nagyjából ez, és ebből viszont szerintem meg akkor azt a következtetést érdemes levonni, hogy a mire való, mit lehet tényleg elérni egy választással, B, mi történik a választásig vezető úton, hogy a választásnak minél nagyobb tétje lehessen, C, hogy érdemes-e, és ezt kicsit így magunknak is, akik a közélet elemzésével foglalkozunk, érdemes-e még egy demokratikus országokra jellemző módon választási ciklusokban gondolkodnunk? Én azt gondolom, hogy részben megtévesztő tulajdonképpen, hiszen mindig úgy van csinálva, mintha ez egy olyan választás lenne, mint egy demokratikus országban, Németországban vagy Franciaországban, de nem ez a helyzet. És végül is szerintem ilyen szempontból érdemes majd 2022-ről is beszélni, hogy egy csomó minden történt a világban. Szóval alapvetően megváltozott szerintem az Orbán rendszer nemzetközi környezete. És elemzői szempontból az a legérdekesebb kérdés, hogy hogy van az, hogy Orbán Viktor az év elején és az év végén is ugyanakkor a támogatottsággal és ugyanakkor a magabiztossággal beszélhet, miközben körülöttünk egyébként minden megváltozott.
Ezt a rendszert, amit most leírtál, és hogy hát gyakorlatilag szabad választáson nehezen leváltható a kormány. Az ellenzék ugyanakkor
is nehéz leváltani.
Az ellenzék ugyanakkor nem arra használja ezt a mondatot, hogy egy ilyen önfelmentő hátradőlés legyen belőle?
Szóval, hogy telnek így a hetek, hónapok most az elemzésekkel, és ugye nálam idősebb, meg tanultabb kollégák ilyen defetista módon állnak hozzá így a magyar politikához, hogy hát ezt itt nem lehet semmiset csinálni. Most nem az olyra gondolok.
Ha bár én idősebb vagyok.
Idős és tanultabb is, de hogy más médiumokban, és akkor aztán ezt így hónapokon keresztül lehet ezen csámcsogni, hogy igazából hogyan vágja fel az ellenzéki szavazó az ereit, mert hogy nincs mit tenni. Ez egy borzasztó tévút. Tehát, hogy egyrészt egy óriási önfelmentés. A minden hibának és ki nem használt labdának a megbocsátását, hát igen, ez van, itt ebben focizunk, nem értünk hozzá, hát nem is mit tudunk csinálni, örülünk, hogy ezt elértük. A valóság ebben szemben az Olival osztva azt, hogy mi lesz, hogy mi lenne egy eljátszásban, egy győzelem után, az egy másik kérdés. De hogy lehet-e győzni, le lehet-e váltani szavazatszámmal Orbán Viktor rendszerét, szerintem az a válasz, hogy igen. És hogyha meg kicsit távrabból nézzük, és azért nem idén, hanem kicsit még egy másfél évet visszahúzunk az időben, akkor az látszik, hogy most már ugye persze, és ismerve a szereplők azóta lévő tevékenységét, kicsit vicces így róluk beszélni. De ha valaha volt az elmúlt 12 évben lehetőség Orbán Viktor rendszerének a leváltására, szerintem két ilyen pont volt a történelmi időszakban. Volt valamikor 2012-ben, amikor nagyon közel volt a két tábor egymáshoz, és volt egyébként 2021. októberében, amikor az előválasztás, mint politikai akció, ami szerintem majd beszéljünk róla, hogy az micsoda, hogy mi jó vagy nem jó, de mindesetre annak a fényében és Márki-Zay Péternek a megjelenésével olyan dolog történt, ami korábban nagyon kevésszer, sőt, szinte soha, hogy hosszú hetekig, 2-3 hétig az ellenzék képes volt politikai beszédet meghatározni Magyarországon, képes volt átvenni a kezdeményezést, képes volt Orbán Viktort és a Fideszt abba a helyzetbe hozni, hogy elkezdtek azon gondolkodni, hogy vajon ezt meg tudják-e nyerni ezt a választást, és képes volt egy reményt adni olyan embereknek, akik teljesen ugyan, szinte mindegy, hogy most vannak az ellenzéki szavazók, egy ilyen teljes ilyen depressziós, mondom, defetista hozzáállásba. És képes volt arra, amire még képes volt, amire a magyar politika egyik ilyen szent tehene, hogy 30 év alatti fiatalokat politikába bevonzon, aktivitásra serkeljen, és elvigye őket választani. És ugye, hogy mi történt utána, az az, hogy volt egy ember, akiben rengeteg választópolgár belátott valamit, nem azt, ami az ember, hanem valamit, reményt, kicsit más, nem a Gyurcsányféle világ, nem az Orbánféle világ, nem ez a rendszerépítő ellenzék, akiről beszélünk 12 éve, akik mindig így lesütött szemmel néznek a kétharmad után maguk elé, aztán ugyanazt megcsinálják még egyszer az 5., 7., 8. kétharmadba, hanem valami másba. De mégis volt egy pillanat, amikor a lehetőségem megvolt. Ez a lehetőség körülbelül egy hét alatt, de legyen 2 hét alatt ment porrá. Szerintem erről érdemes beszélni, hogy miért. És utána, és onnantól kezdve már, amiről beszéltél, Rita, hát onnantól januárban már csak azt nézte már az ember, hogy Jézusom, csak ne legyen megint kétharmada Orbán Viktornak, mert mégiscsak van egy ilyen szimbolikus jelentősége. Ugye mi erről számtalanszor beszéltünk itt a Szabad Európán. De hát ugye ez történt, amikor ezek az emberek itt nyilatkoztak most az összefogott ellenzék pártjai, ők akkor már ott azon voltak, hogy 3 hónapja nem csináltak semmit. 3 hónapja, tehát ugye október volt az előválasztás, ezek az emberek gondolom december vége, január elején adták ezt ki, 3 hónapot elégettek a legértékesebb kampányidőszakból.
De bocsánat, mi lehetett az oka ennek?
Látszik-e most már?
Látszik-e most már, igen, hogy hol csúszott ez el?
Én nem ismerek bírálatot, vagy kritikai megközelítést, ami ne lenne igaz ezzel kapcsolatban. Tehát szerintem minden, ami el szokott hangzani, a miniszterelnök jelölt felelősségét illetően, a miniszterelnök jelölt és a pártok egymás közötti viszonyát illetően, azt, hogy milyen tempóban mentek vissza, vagy hullottak vissza a megszokott neres mederbe az ezüstéremért, és egymás ellen való küzdelem logikájába a pártok, és millió dolgot lehetne mondani még, hogy kik és hogyan vezették a kampányt, hogy a kampánypénzek felelősei sok tekintetben olyan emberek voltak, akik már korábban néhány kétharmadot összehoztak.
4-et.
Szóval, hogy, és még lehet, hogy hosszabban lehetne ezeket a dolgokat sorolni, hogy hogyan hagyták magukra az egyéni jelölteket azáltal, hogy a pártok maguk alakítottak ki egy olyan kampánymechanizmust, amiben a központi stáb nem tudott hozzászólni az egyédiben küzdőkhöz, viszont ebben ez a transmissziós szíj, ez nem működött, hogy a központi stáb beszélgessen egy stábfelelősön keresztül az adott párttal, és akkor a párt marad, ezt továbbítja a jelöltjei felé, szóval szerintem hossza-hossza lehetne sorolni valójában. Ha van itt egy ilyen fekete doboz, amiben nem láttunk bele, az talán tényleg az, hogy volt egy az ellenzék adottságaihoz és az adott politikai rendszer kereteihez képest tulajdonképpen profil lezajló előválasztási kampány, ami alkalmas volt arra, hogy fellelkesítse az ellenzéki közönséget. Én ezt ma sem látom kudarcnak. Én utólag sem tudom azt mondani, hogy az előválasztás alapvetően elhibázott lett volna. Szerintem nagyon sok mindenre alkalmas volt. Az én fülemben mindig Szabó Andrea politológusnak a mondatai csengenek, mi beszélgettünk erről. Közvetlenül az előválasztást követően, tehát hangsúlyozom, nem fél évvel később látta előre, ő akkor azt a kételyt fogalmazta meg, hogy hát lehet, hogy ez a csúcs teljesítmény, tehát hogy egy olyan zenitet elér ezzel a versennyel az ellenzéki oldal, amely csúcsot nem tudja még egyszer megközelíteni, és ez azért többé-kevésbé megint csak arra vezethető vissza, hogy azért az ellenzék számára a NER-ben kijelölt hely az, hogy saját magán belül folytasson versenyt, és hogyha ebből a logikából ki kell lépni, és ha kell egy főokot mondani, akkor talán ezt mondanám, ha egy olyan helyzetbe kerül az ellenzék, hogy ebből a logikából a saját kismedencés ilyen vízipóló meccsből ki kell szállni, és át kell menni a nagymedencébe, akkor nem ér le a lábuk, akkor nem tudják ezt a versenyt megvívni, és bizonyos értelemben sokkal, hát hogy mondjam, kényelmesebb visszatalálni abba a logikába, amit az elmúlt 12 év alatt megszoktak, ahol otthonosan érzik magukat, és ez van, akinél talán ez kifejezetten szándékos, vannak, akik egyszerűen csak visszacsúsznak ebbe a logikába, de alapvetően szerintem ez történt, és ugye a Rita által idézett mondatok idejére szerintem már ez a, hát hogy is mondjam, regressziónak hívnánk ezt a pszichológiában, ez a visszacsúszás, ez megtörtént.
Az előválasztás eredménye, és aztán a választás eredménye kapcsán a felelősség kérdésében Márki-Zay Pétert megneveztétek mind a kettőn. Ugyanakkor ahhoz, hogy Márki-Zay Péter egyáltalán oda jusson, Karácsony Gergelynek vissza kellett lépnie. Karácsony Gergely volt az addigra, akit évek óta építettek, mint az egyetlen lehetséges kihívója Orbán Viktornak. Mekkora az ő felelőssége ebben az egészben, ami történt?
Illetve mekkora annak a felelőssége, akik azt gondolták, hogy egy olyan embert kell indítani, aki nem akar elindulni. És mekkora annak a felelőssége, aki utána mégiscsak elindul, és nem tudom hány százezer embernek, ugye most Karácsony Gergelyről beszélünk, hogy ugye az látszott már korábban, hogy amikor ő főpolgármester lett, és azért szerintem egy nagy dolog, hogy az ellenzéknek sikerült egyébként folyamatosan egyébként többségben lévő ellenzéki szavazókat végre egyesíteni és leváltani Tarlós István Budapest vezetéséről, akkor abban a pillanatban valakik, akik akkor még csak a harmadik kétharmadot csinálták meg egy évvel korábban, azt gondolták, hogy akkor Karácsony Gergely most már főpolgármester lett, és egyébként még semmit nem csinált, most akkor ő már alkalmas lesz akkor, hogy akkor 3 év, 2,5 évvel később miniszterelnök legyen, miniszterelnök jelölt legyen. És ugye ez az elit, aki ezt belelátta Karácsony Gergelybe, azt szerintem, hogy mondjam, az ő felelőssége szerintem óriási, és lehetett látni, hát lehetett érezni mindenki által, hogy a Gergely ezt nem akarja igazán, csak félszívvel akarja. És mégis bele lehet tolva, rengeteg pénz, rengeteg, nem tudom, különböző ilyen, nem tudom, lufik lettek fújva, 99-1, új többség, szelíd forradalom, volt ott minden. De közben lehetett érezni, hogy ez egy kicsit olyan hazug dolog, mert hogy a Gergely nem, mint hogyha nem, ő nem, ezt így nem, így nem akarná igazából csinálni, tehát nem, igazából nem megy. És ahelyett, hogy akkor ott megálltak volna ezek az emberek, hogy akkor mégsem működik ez a dolog, vitték tovább ebbe a helyzetbe, és ebből tudott, meg abból a kínálatból, ugye azért ne felejtsük, hogy ott volt ugye Dobrev Klára, ugye ott volt Jakab Péter, ott volt Fekete Győr András, ott volt Márki-Zay Péter, és ott volt Karácsony Gergely, és az előválasztás, ami szerintem is ilyen szempontból egy tök jó dolog volt, megmutatta azt, hogy igazából az ellenzéki szavazók mit szeretnének. És ők azt ennél hangosabban, ennél hangosabban nem tudták volna megmondani. Nem kérünk belőletek. Elég volt belőletek. Szeretnénk valami mást. És az a probléma, hogy a Márki-Zay Péter ezt nem tudta felfogni, hogy ez mit jelent, hogy nem azt jelenti, hogy neki talán másnap oda kell menni egy kis sámlival, és szeretne kérni egy 7. frakciót magának, és elkezdeni azok az emberekkel tárgyalgatni pénzről, meg nem tudom helyekről, akik egész életükben ezt csinálták, és azt gondolni, hogy ő okosabb náluk, és majd ki fog őket játszani, akik már mióta az ember leült volna, már kijátszották. És abban a pillanatban vesztett el egyébként a politikai mozgástérét, amikor ott leült Molnár Zsolttal, és nem tudom, Ungár Péterrel beszélgetni, hogy akkor most hogy lesz a kampányfinanszírozás. De a Karácsony Gergelynek ugye a felelőssége inkább nem abban van, hogy ő visszalépett. Szóval a visszalépés az egy politikai tett volt, ami szerintem inkább egy lelki dolog volt. A felelőssége szerintem az, és ugye ezek megint ugye, amiről mondtál, Zoli, hogy mi hogyan vagyunk ebben a Fidesz rendszerben benne. Tehát, hogyha valaki belép egy politikai helyzetbe, ahol emberek százezrei szavaznak rá, és benne látják a megoldást, hogy ez jó-e vagy nem, az egy másik kérdés. De velük szemben azt mondani, hogy én kiszállok, és talán egy héttel vagy két héttel később talán pont neked adott egy interjút, azt mondani, hogy az egyébként demokratikus vitában, amit végre lett rendezve az emberekbe, ő ott sem volt fejileg, hanem a fiának az edzésén gondolkodott. Ez a hozzáállás, ez maga, ahogy most mondjam, a Fidesz rendszerben lévő ellenzék. Emberileg megértem, hogy valaki a fia edzésén gondolkodik, na de hát azok az emberek, akik rád szavaznak, akik benne látnak, azok mit kapnak ilyenkor vissza? Utolsó gondolat. Két főfelelős van. Gyurcsány Ferenc és Márki-Zay Péter. Márki-Zay Péter azért, mert nem fogta fel, hogy mibe van, hogy mit kéne csinálnia, hogy hány embernek adott reményt, nem is értette, hogy az a 10 000 ember, aki például részt vett az előválasztásnak a lebonyolításába, nem értette azt, hogy amikor álltak esőben, latyakba a 18, és akkor ez mit jelent igazából?
Hát, hogy ők nem egy konzervatív párt létrehozására adtak fel hatalmat.
Amiben a visszahozna már 10-szer megbukott egyébként olyan Fidesz árvákat, akik nem azért nincsenek a Fideszbe, mert ideológiailag kiléptek belőle, hanem a Fidesz lépett el tőlük, de ez megint egy zárójeles kérdés. És ez az ő felelőssége. Gyurcsány Ferencnek meg a felelőssége pedig az, hogy ő nem akarta, hogy Márki-Zay Péter győzzön. Ő azt akarta mindig is, hogy a DK legyen a legerősebb ellenzéki párt, nulladik perctől kezdve ez volt. Abban a pillanatban, amikor Dobrevka nem tudott nyerni, ő beleállt ebbe a pozícióba, és neki, aki a legnagy, akinek a legtöbb rutinja van egyrészt a politikában is, meg a rombolásban is, nem azt csinálta, hogy látta, hogy úristen, hova fog ez a dolog menni, hanem megállás nélkül a különböző párt elnök társaival húzták a kéziféket ennek az embernek a kampányába, és a kétharmad, hogy miért lett, az egy, megint egy másik kérdés, de a kétharmad közeli állapotba azért kerültünk, mert az a kampány az utóbbi 12 év egyik legszomorúbb vicce volt.
A kétharmad miért átvezet minket azért oda, mégiscsak a kampány hajrájában tört ki a háború. A háború nélkül ugyanez a forgatókönyv zajlott volna le, ugyanúgy van-e kétharmad. A Fidesz győzelem az mondjuk valószínűsíthető mindazokból, amiket elmondtunk.
Hát ugye az előbb azt mondtuk, hogy mire ezek a egyébként meglepően jó kiindulási alapul szolgáló egy évvel ezelőtti nyilatkozatok elhangzottak, addigra már ez az ellenzéki kampány, ez tulajdonképpen szétesett. Ebből adódóan, hát erre a kérdésre, amit most feltettél, az a válasz, hogy 2022. február 24-én sem az volt a kérdés, hogy a Fidesz választási győzelmét befolyásolja, hogy ez a háborús helyzet kialakul. Ami azonban nem jelenti azt, hogy a háborúval kapcsolatos magyarországi reakciók, biztos fogunk még részletesebben beszélni, ezek pont ezen a módon kellette volna, hogy lefolyjanak, és hogy ennek így kellett alakulnia, hogy Magyarországon ma a közvélemény jelentős részének az a viszonya ez a háborúhoz, ami, és én úgy emlékszem, hogy Bálint talán néhány napot szokott mondani, én talán megkockáztatom, hogy akár egy hétig is eltartottam eddig a Fidesz legalábbis kihozta, biztos hamarabb kitalálták azt, hogy milyen módon válaszol erre az egész szituációra, de abban a pillanatban tulajdonképpen, amikor rátaláltak egy olyan...
Hát Márki-Zay Péterre.
Hát egyrészt Márki-Zay Péterre, és tulajdonképpen lehet, hogy általa ösztönözve lehet, hogy maguktól is rájöttek volna, csak a Márki-Zay nyilatkozatai miatt ez sokkal adekvátabbnak tűnt, tehát sokkal jobban ki lehetett élezni az ellentétet. Szóval az volt a lényeg, hogy a Fidesz ezzel kapcsolatban is megtalálta azt, hogy ő valamitől megvédi az ő népét, és rá tud mutatni azokra a felelősökre, azokra a bűnbakokra, akik viszont rászabadítanának mindenféle szörnyűséget az országra. És abban a pillanatban, hogy ezt a játékot, amit a Fidesz mindig játszik, és újra és újra és újra és újra lejátsza, zárójelben megjegyzem. Ezért van szerintem az, hogy miközben a Fidesz eszméletlenül sok dologban, és Orbán Viktor személyesen megváltoztatta az álláspontját, ez szerintem nagyon sokaknak föl se tűnik, mert a struktúrája mindig ugyanaz annak, amit mond. Csak más dolgok vannak behelyettesítve. Tehát más az ellenség, mástól kell megvédeni, de egyébként ilyen szempontból mindig ugyanaz történik, és ezért talán sok aztán tényleg nem feltűnő, hogy más van mondva, zárójel bezárva. Szóval amikor rátalált a Fidesz a háborúval kapcsolatban erre a logikára, akkor bizonyos értelemben nyert ügye volt, annál is inkább, mert az ellenzék hát szerintem ebben az ügyben sem, ahogy most például az év végén az uniós pénzvisszatartással kapcsolatban sem talált egy olyan üzenetet, aminek úgy, hogy mondjam, úgy hegye lenne. Tehát, hogy akkor ez az üzenet, és ezt mondjuk, és ezt akarjuk ezzel kapcsolatban igazából képviselni. És ez zajlott le a kampány kapcsán, miközben ugye Bálinthoz kapcsolódhatnék egyrészt, hogy én egyetértek azzal, hogy 2021 őszén mutatkozott valamilyen változásra esély. Nekem van emlékem arról, hogy itt néhány utcával odébb a Free SF és hallgatóimmal néztük ezeket a miniszterelnök jelölti vitákat, és igazából én menet közben jöttem rá, hogy hát őket ez azért érdekli annyira, és azért kell róla.
Nem láttak sose valami, ilyet.
Miért nem láttak ilyet soha? Tehát, hogy igen, tehát ők sose láttak ilyet. A pici gyermekkorúban lehetett valami ilyesmi, hogy nyilván nem ezzel foglalkoztak, tehát olyan mértékben keltette fel az érdeklődést, mint soha korábban, és ha még egy dolgot mondhatnék, ez Márki-Zay Péterhez kapcsolódik, hogy nekem van egy olyan emlékem, hogy amikor Emmanuel Macron itt volt Magyarországon, mint ugye a soros EU elnökséget előkészítő államfő, megtett ugye azt a gesztust, amit soha korábban például Angela Merkel nem tett meg, hogy találkozott ellenzéki vezetőkkel, majd ezt követően, amikor Márki-Zay Péter elment és nyilatkozott erről a televízióban, akkor Nem striguláztam, de emlékszem rá, hogy jóval többször mondta ki Gyurcsány Ferenc nevét abban az interjúban, mint a francia elnökét, miközben ugye az lett volna a lényeg, hogy ő egy másik pozícióban van onnantól kezdve. Tehát ő a miniszterelnök jelölt, ő a kihívó, ő nem azzal kell, hogy foglalkozzon, hogy milyen kis meccseket játszogat az alantkerengő további ellenzéki politikusokkal, hanem hogy ő egy másik pozíciót megépít, és szerintem ennek a megértése abszolút nem történt meg. És itt van az, és bocsánat, csak egyetlen mondat, mert a Bánit azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy nem értette meg, hogy miben van, innen jönne a konklúzióm, az a helyzet, hogy senki nem értette meg ebből a körből, hogy miben van. Szóval lehet ezeket a meccseket játszani, de ha ezeket a meccseket játsszuk, akkor nincs mód arra, hogy ez az ellenzéki oldal ugyanabban a nagyságrendben, ugyanabban a ligában, ugyanabban a dimenzióba kerüljön, ahol a kormány játsza ezt a mérkőzést, és innentől kezdve tényleg csak a különbség mértéke a kérdés.
Bocsánat, csak egy mondat, hogy mi lett volna, ha egy dolgot ne felejtsünk, hogy februárban volt ez a példátlan pénzügyi eső, amit Orbán Viktor az egész országra, tehát nem volt kb. Olyan ember, akinek kapott volna valamilyen módon SZIA visszatérítést, minimálbéremelést, fegyverpénzt, 30 év alattiak SZIA tességet.
Vagy legalább egy hadszocári nem lett volna a falu
fölött. Vagy legalább nem lett volna valamilyen buli, valami előremelés és nem hátramenés, szóval azért ez egy nagyon fontos dolog. Ebből is látszik, hogy Orbán Viktor azért volt a fejében, mi van, hogyha esetleg...
Ez egy évvel korábban ki lett találva.
Így van, tehát komolyan vette ezt a választást, nem csak úgy félváról vette, ez egyik. Másik pedig az, hogy a kétharmad körül billegett volna Dobrev Klárával is a verseny, akkor más lett volna, akkor a Gyurcsány lett volna még jobban, akkor nem Mini Feri lett volna, hanem Feriné, tehát ilyen szempont mindegy. Itt is van egy mítosz, hogy már ugye nem, ez a dolog már nem működik. Ugye most próbálunk ugye...
Ugye a mítoszhoz hozzátartozik, hogy hát azért szavaztak az előválasztáson Márki-Zay Péterre,
mert nem akartak a mítosz. Pontosan. Tehát, hogy ez egy dolog, igen, de ugye megint megpróbálunk abba a helyzetbe kerülni, ugye, és ha kicsit már a jövőről beszélünk, hogy ez nem, hogy igazából ez mindegy, ez nem számít, hogy Gyurcsány Ferenc személye már a magyar politikára nincsen semmi hatással, hogyha nem így lenne, akkor Fidesz nem használná szinte minden alkalommal, de zárója bezárva, de hogy szerintem akkor is a kétharmad környékén lett volna az eredmény, lehet, hogy akkor kicsit bejebb, azért más lett volna egy picivel, de magában az, hogy egy megsemmisítő vereséget szenvedett volna az ellenzék, az biztos. Az van, hogy ha van 15 téma egy politikai helyzetben, akkor az ellenzék mind a 15-ben próbál valamit mondani, és ebből a 15-ből 12-ben a Fidesznek van többsége. A társadalomon belül. Egyszerűen a többség a Fidesznél van, a Fidesz álláspontján.
A Fidesznél van, vagy pedig a Fidesz azt mondja, amit a többség hallani akar?
Ez már egy ilyen szervesen változó folyamat. Lassanként már inkább a társadalom ingadozik már a Fidesz-ellást az oroszokkal való, meg az egész ukrán háborúban lévő viszonyban. De van három olyan téma, amiben viszont nem így van, hanem kétharmad, sőt kétharmad fölötti támogatossága lenne a másik gondolatnak, ami csak a legfontosabb három téma, megélhetés, az egészségügy, meg az oktatás. Magasan 70-80% azt gondolja Magyarországon, hogy ami van, az rossz. Na de akkor nem erről beszél az ellenzék, nem erről beszélt Márki-Zay Péter, ő azt gondolta, hogy egy új Fidesz kell csinálni, aki nem lop. Hát nem. És ez a teljes félértése az egész politikai rendszer, azóta is ez megy tovább, hogy abban a három témában, amiben többsége van az ellenzéknek, abban meg se szólal, nem az, hogy hegyeset nem mond.
És még inkább kiélesedtek az elmúlt egy év
van.
Alatt.
Tehát nem az, hogy hegyeset nem mond, hanem nem mond benne semmit, hanem minden más témában mondja a egyébként senki számára megnézhető mondatait.
Na, innen fogjuk folytatni majd holnap a beszélgetést, amikor már a választások utáni időszakról van szó. Köszönöm szépen már a Lakner Zoltán politológusnak és Rúg Bálint kommunikációs és kampánytanácsadónak, és neked is, Rita, találkozunk holnap, ugyanígy az elemző második részében.